Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a 4iG tavalyi évéről és az európai fapados légitársaságokról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A mobiltelefon eladások és az előfizetések repítették a 4iG számait tavaly. Emellett az informatikai üzletág árbevétele is nőni tudott az egy évvel korábbihoz képest. A 4iG csoport vezérigazgatója azt mondta, tovább növelték piaci jelenlétüket 2024-ben, miközben jelentős mértékben javították konszolidált pénzügyi mutatóikat, megerősítve ezzel a cég versenyképességét és fenntartható növekedési pályáját. Fekete Péter beszélt az idei növekedési tervekről is. Lakatos László interjúja.
A 4iG cégcsoport 2024-ben tovább növelte piaci jelenlétét, és hát tényleg rengeteg eredményt értek el. Ezek közül mit tart a legfontosabbnak, mit emel neki?
Én azzal kezdeném, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy tovább tudtunk növekedni, és a 700 milliárd forintot meghaladó konszolidált éves árbevételünk az azt mutatja, hogy a növekedés nem áll meg, és továbbra is dinamikusan növekszik a cégcsoport. Ez már ugye akvizíciók nélküli tisztított úgynevezett organikus növekedés, és hát ennek a dinamikus növekedésnek az eredményeképpen a 4iG Magyarország 25. legnagyobb vállalata, és ha azt nézve, hogy magyar tanuló vállalatok között pedig hát a top 10-be kerültünk. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 4-5 év munkájának ez a megkoronálása, és azt gondolom, hogy fantasztikus eredmény, hogy ide eljutottunk.
Ugye ebben a jelentős bevétel növekedésben és a jelentős eredmény növekedésben elsősorban a telco üzletág jelenik meg, hiszen onnan jön a bevételek nagy része. Ezek szerint akkor a háttérbe szorult az IT tevékenység?
Egyáltalán nem. Ugye van ennek a növekedésnek egy dinamikája, ugye az IT-ból indultunk el, és az látszik, hogy a telekommunikáció, hogy mondjam, elhúzott, ma ugye hozzávetőleg az árbevételünk 85%-a, EBITDA-n 90%-át adja a telekommunikáció. Viszont az IT rendszerintegrációs üzlet is ugyanolyan fontos számunkra, és azt mondanám, hogy ahhoz, hogy ezeket a sikereket elérjék a telekommunikációban, ahhoz szükséges az a fajta tudás, tapasztalat, ami az IT-ban rendelkezésünkre áll, illetve felépítettünk, egyrésztről, másrésztről. Az IT is jelentősen növekedett, több mint 20%-os bővülést láttunk az IT üzletekben 2024-ben, úgyhogy itt is ugye rekordok évéről beszélünk. Megtartottuk Magyarországon ezen a szegmensen, itt az IT területen a piacvezető pozíciónkat, és az R4-gel, ami ugye a Rheinmetall-al közös vállalatunk, ott is egy nagyon jelentős növekedés előtt állunk, ezzel pedig ugye az informatikai üzemeltetési piacon is egy olyan pozíciót építünk ki, ami máshol nem működik, és azt gondolom, hogy a Rheinmetall kiszolgálása mellett elérhető közelségbe került az is, hogy ez a típusú szolgáltatást elkezdjük értékesíteni harmadik ügyfeleknek is.
Ha már itt a telekommunikációról beszéltünk, és arról, hogy milyen jelentős bevételhez juttatja a vállalatot, gondolom ez tovább fog folyni. Itt egy hatalmas átalakuláson megy át a cég. Ugye korábban szétválasztották a különböző tevékenységeket, hogy kicsit tisztább legyen a portfólió, és így most a telekommunikációs cégek pedig hát mindegy összevontak egy pár telekommunikációs céget. Hol tart most ez az átalakítás? Milyen további átalakulások jönnek, jöhetnek még, akár a telco, akár a másik üzletágban?
Igen, most ott tartunk, hogy a 4iG NRT az egy stratégiai befektetési holding irányába tart, amelynek három pillére van, az IT, a telekommunikáció és az űr- és védelemipar. Mindegyik más fázisban található. Ugye nagyon fontos, hogy leválasztottuk az NRT-ről az IT üzletünket, ez igazából nem jelentett semmilyen jelentős változást az informatikai cég irányítása, menedzsmentje, működése szempontjából, inkább termentesítettük az NRT-t az informatikai üzlettől, de ugye az informatikai üzlet ugyanúgy megy tovább, mint eddig, egy letisztult működési modellben. A telekommunikációban ez a mozgás sokkal bonyolultabb, ugye 2023. novemberében indítottuk el azt a transformációs programot, amelynek az volt a célja, hogy ugye 2025 nyarára létrejöjjön magyarországi operáció tekintetében egy kereskedelmi tevékenység és egy vezetékes infrastruktúra, és igazából ezen mentünk végig ezen a folyamaton, mi nem ért véget, ugye lezajlottak a szétválasztások, a négy telekommunikációs vállalatot szétválasztottuk telekommunikációs kereskedelmi és infrastruktúrális cégekre, van négy ezekből, és mozzanik ezeknek az összeolvasztása. Tehát a cél az, hogy 25 nyarára létrejönne ilyen, ugye van Magyarország, ami a telekommunikációs kereskedelmi üzletágunk, illetve majd a digi infrastruktúrára épülve a telekommunikációs infrastruktúrális cégünk. Tehát most ebben a folyamatban itt tartunk, telekommunikációs oldalon a műhold, illetve védelmipar tekintetében pedig zajlik a területnek a felrajzolása, elkezdtük megkötni az első partnerségi megállapodásokat, együttműködéseket, úgyhogy ott gyakorlatilag most építjük fel a üzletágat.
Ugye a földközi tenger alatt Egyiptomot és Albániát összekötő kommunikációs kábelt építenek ki, ez egy történelmi jelentőségi projekt. 2025-ben további hasonló nagy beruházást is terveznek, vagy ez most elég lesz egy időre?
Ugye több infrastruktúrális beruházás zajlik. Egyrésztről az Ericsson kiválasztásával elkezdtük kiépíteni az 5G-s mobil hálózatunkat Albániában. Ugye ott közelmúltban zajlott rá a frekvencia aukció, megvásároltuk a szükséges frekvenciákat, és most kezdődik ennek a kiépítés, egy közel 50 millió eurós beruházási projekt a következő években. Emellett ugye reményeink szerint idén le tudjuk szerződni az Albániát és Egyiptomot összekötő földközi tenger alatti adatkábeleknek az építésére vonatkozó szerződést azokkal a beszállítókkal, akik ezt meg fogják nekünk építeni. Ugye ez egy több éves folyamat, amíg ez megépül, illetve elhelyezésre kerül megfelelően a földközi tenger mélyén, és hát ugye ehhez kapcsolódók egyéb ugye beruházások, adatközpont, illetve olyan fogadóállomások, amiket ugye létre kell hozzunk ahhoz, hogy ez a projekt a kábelek kiegészítve tényleg Ázsiát össze tudja kötni Európával. Illetve hát ugye folyamatosan fejlesztjük a hazai adatközpontjukat, de azt látjuk, hogy a mesterséges intelligenciával nagyon komoly igény van további mesterséges intelligencia fókuszú adatközpontokra, amiknek az éllovasai szeretnénk lenni Magyarországon. Úgyhogy több izgalmas projekt van, amiknek az előkészítésével, illetve hát végrehajtásával haladunk.
Megemlítette az űrprojektet, és ugye most 2024-ben egy vállalatba a Forage űr és védelmi technológiák ZRT alá szervezte a Forage ezt a portfóliót. Milyen tervekkel vágtak bele ebbe az űrprojektbe? Milyen céljaik vannak itt?
Ugye ez egy hosszú munka eredménye, ugye több éve kezdtünk el ezzel az iparággal foglalkozni, és azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát tettünk itt az elmúlt években, aminek az lett az eredménye, hogy ugye elérhetővé vált a műholdas kommunikáció tekintetében az, hogy Magyarország egy magánvállalat vezetésével megvalósítja az első kereskedelmi műholdnak a tervezését, építését, majd pályára bocsájtását, és ugye hosszú távon ennek az üzemeltetését, amit ugye a 4G csoport tervez megvalósítani és ellátni. Ez a projekt ez ütemszerűen halad, itt is már lassan zajlik a potenciális partnereknek kiválasztása, és hát azt gondoljuk, hogy itt az elkövetkezendő néhány évben, hogyha megvalósul a műholdnak a fejlesztése, akkor ez az első kereskedelmi műholdunk geostacionárus pályára állhat. Emellett dolgozunk alacsony röppályás, úgynevezett LEO műholdaknak a tervezésén, gyártásán, ugye a Remreden keresztül, amit ugye elkezdtünk bővíteni, egy gyártócsarnokot, mi várhatóan 25 év vége előtt elkészül, tehát azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. Ugye vannak egyéb területek is, ahol szépen megágyazunk a jövőbeli lehetőségeknek. Itt vannak ez a személyzet nélkül repülőgépek, azok elleni védelme, illetve hát ugye a honvédelmi digitalizáció területén. Tehát azt gondolom, hogy egy robusztus területtel nézünk szembe, és a következő 4-5 évben azt gondoljuk, hogy kumuláltan ilyen 1,7 és 2,2 milliárd eurós árbevételt érhetünk el ezen a területen, hogyha sikerül a terveinket megvalósítani.
A 4iG csoport vezérigazgatójával, Fekete Péterrel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Lendületesen fordultak rá a tavaszra az európai fapadosok. A Ryanair utasforgalma 14, a Wizz Air pedig 5%-kal nőtt februárban. Ugyanakkor nem javul érdemben a szektor két meghatározó szereplőjének jövedelmezősége. A Granite alapkezelő szenior értékesítési és terméktámogatási menedzsere azt mondta, a magas költségek, az alacsony jegyárak, valamint a műszaki problémák miatt nem tudják érdemben javítani pozíciójukat. Duha Bencét Lakatos László kérdezte.
Miközben a turizmus nagyon szépen magára talált világszerte, úgy tűnik, hogy a légiipar az nem annyira hasít, bár biztos, hogy teltházzal üzemel a járatok nagy része, de úgy tűnik, hogy a légitársaságoknak azért meggyűlik a baja a nyersanyagáraktól kezdve a mindenféle egyéb problémákkal.
Igen, ezt én is így láttam. Érdekes helyzet állt elő tavaly az európai légiközlekedésben. Minden korábbinál több utas repült Európában, mégis a fapados légitársaságok arról számoltak be egytől egyig, hogy csökkentek a jegyárak. Ez az egész év során egy jól végigkövethető folyamat volt. A Ryanair már valamikor tavasszal jelezte, hogy nem biztos, hogy a korábban előrejelezett 10% körüli jegyár emelkedés az meg fog valósulni. Akkor még először csak egy ilyen 5%-ra csökkentették ezt az emelkedésnek a mértékét. Majd aztán nyáron, amikor kijött a második negyedéves gyors jelentésük, akkor már kiderült, hogy itt nem is egy minimális növekedésről, hanem egy minimális csökkenésről volt szó. Ezt a Ryanairnek a részvényár folyama is erősen megérezte, de aki még rosszabbul járt ebből a szempontból, az a Wizz Air volt. A Wizz Air nem is kommunikált előre ilyen csökkenő profitvárakozást, de náluk is megjelent ez a csökkenő bevétel, hogy náluk egy ilyen közel 40%-os részvényárfolyam csökkenés volt egyik pillanatra a másikra tavaly valamikor júliusban. És igazából azóta sem tudott a cég Kínában ebből a komoly esésből.
Most látszik-e már a piacon, hogy mi az, ami miatt pont az úgynevezett fapadosok vagy diszkont légitársaságok küzdenek problémákkal? Az utasok úgy döntöttek, hogy inkább a magasabb minőség felé tolódnak el, vagy mi az oka annak, hogy ezek a diszkont légitársaságok nem érzik a felpörgő piac szelét, vagy nem tudnak belőle profitálni?
Szerintem egy elég összetett helyzet állt most elő a repülésben. Vannak általános trendek, amik például arra viszik a légitársaságokat, hogy ne csak magára a repülésre fókuszáljanak, hanem minden egyéb kiegészítő szolgáltatásra is nagy hangsúlyt fektessenek.
Úgynevezett utasélmény, vagy ügyfélélmény?
Ügyfélélmény, igen. Egyre nagyobb hangsúly van a nem turista osztályon közlekedő utasokon. Ugye a profitnak a döntő része az a business class utasok adják, akik sokkal többszörösét hajlandóak kifizetni egy jegynek, mint egy általános turista osztályon utazó valaki, mégis azért arra akkora extra költsége nincsen a légitársaságnak, és a fapadosoknak ilyen szempontból nincsen mozgásterük, ott nincsenek business class meg first class ülések, ott mindenki ugyanazt a szolgáltatást kapja. Ott tényleg csak
illetve nem kapja, mert hogy igazából ott tényleg az egyik túlzó történet, hogy az ember persze filérekérrel utazik Londonba, de mondjuk ha megszomjazik a repülőgépen, akkor gyakorlatilag egy időben foglalt jegyárát elkölti mondjuk egy üdítőre.
Az biztos, hogy az ember ott úgy él, mint egy business classen, és mindent eszik, amit szeretne, akkor ez egy komoly költséget még jelent pluszban, de tényleg maga a jegyár az megversenyképes és sokak számára megfizethető. Tehát vannak ezek a trendek, amik a prémiumabb ügyfelek felé tolják a légitársaságokat, és vannak azért magával az utazással kapcsolat is, annak a körülményekkel kapcsolatos körülmények is. Ugye a Wizz Airnek és a Ryanairnek, az európai légitársaságoknak azért egy komoly kihívás a mostani geopolitikai helyzet Ukrajnában. Sok utat ugye teljesen meg kellett szüntetni, nem utazik most, nem repül most semmilyen légitársaság Ukrajnába, Oroszországba sem nagyon repülnek az európai légitársaságok.
Ráadásul ez két nagyon erős piac. Tehát csak ha az ember visszagondol mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, ha elment egy üdülő paradicsomba, ott azért orosz vagy ahhoz hasonló nyelven szólalt meg a turisták jelentős része, főleg a jobban fizetők.
Igen, ez egy fizetőképes piaca volt mindkét országnak, és légitársaságok szempontjából meg főleg Ukrajna egy kihasználatlan, egy kiaknázatlan lehetőség volt. Biztos vagyok benne, hogy a Wizz Air is, aki földrajzilag egy jó elhelyezkedéssel rendelkezik ahhoz, hogy az ukrán piacra betörjön, ő számolt azzal, hogy a 2020-as évek közepére ő neki már ott lesznek jó helyzetei, most ugye ez nem tud megvalósulni. Ez is nehezítette például a Wizz Air helyzetét, ugye például ők Izrael felé is komoly járatszámmal rendelkeznek, az ottani konfliktus is nehezítette azt, hogy kellő mennyiségű utas tudjanak elszállítani. Ez egyrészt a geopolitikai helyzet, az üzemanyag árak is szóba kerültek már, azok is magasabbak, mint a korábbiekben, az is rontja a jövedelmezőségét a légitársaságnak, és vannak olyan technikai problémák is, amiről abszolút nem tett a Wizz Air. Ugye ők az Airbus A321-es repülőkkel repülnek, és ott bizony vannak hajtómű problémái ennek a gépnek, emiatt sok gép egyszerűen csak áll a földön, bár arra, hogy megszervizeljék, nem tudják használni őket, kieső bevételekről beszélünk, miközben a Wizz Air egy légitársághoz képest is jelentős eladósodottsága rendelkező vállalat, a költségei nem csökkennek, a leasing díjakat tudni kell fizetni ezek után a gépek után, közben meghasználni nem tudják őket, ami szintén rontja az ő helyzetüket és nehezíti a kilábalást ebből a kis visszaesésből.
Na most úgy tűnik, hogy Európa rosszabb helyzetben van, mint az Egyesült Államok. Esetleg az amerikai hasonló diszkont légitársaságok jobban muzsikálnak jelen pillanatban, vagy ott is hasonló problémák vannak, csak más miatt?
Ott is láthatunk problémákat, ott sincsen most túl jó időszak ezeknek a fapados légitársaságoknak. Ugye Southwest az egyik legnagyobb légitársaság Amerikában az első, aki ott ezt a fapados modellt abszolút be tudta emelni és elérni vele tömegeket. Őnáluk az elmúlt években voltak nagyon komoly járat problémák, az IT rendszereikkel voltak problémák, vagy az időjárás bénította meg a teljes flottájukat. És ugye ez a fapados rendszer, ahol tényleg minden az utolsó pillanatra ki van számolva, nem tudom, fél órán belül induljon el a következő útra a gép a leszállás követően, abban ezek az apró, vagy nem is ilyen apró kihívások, apró torzítások, apró ilyen külső sokhatások, azok nagyon komoly károkat tudnak okozni, és emiatt a Southwest is abszolút anyagi gondokkal küzd. Náluk például most újra gondolják az egész üzleti modellt, ők is próbálnak már a prémium ügyfelekre lőni. Náluk érdekes módon eddig az a megoldás volt, hogy nem volt helyjegy, hanem bárki leülhetett a gépen, ahol talált üres helyet. Ezzel is gyorsították azt, hogy mennyire tud újraindulni a gép, meg csökkentették a saját költségeket, de ettől is most már el fognak térni. Itt is most már meg lesz az, hogy melyik a legjobb jegy, melyik a legjobb hely, amit egy kicsit drágábban lehet eladni, ők ezzel próbálnak bevételekhez jutni. A Spirit, ami szintén egy ilyen fapados légitársaság Amerikában, és az egyik első volt ebben a szegmensben. Tavaly ők csődeljárást kértek, mert annyira visszaesett a bevételük, hogy nem tudtak minden adósságot kifizetni. Ők még azért működnek tovább, de ebben a csődeljárási struktúrában.
Ugye ott azért működik a csődvédelem, mert Magyarországon az a tapasztalat, hogyha valaki csődvédelmet kér, azt abban a pillanatban be is csődöltetik a hitelezők.
Igen, itt a Spirit és talán a hitelező is szeretnének egy megoldásra jutni. Lehet, hogy rájöttek, hogy nem az a legjobb, hogyha itt akkor most mindent azonnal zárjunk be, és próbáljunk annyit menteni a hitelből, amennyit lehet, hanem hát ez csak egy átmeneti probléma. És talán még a JetBlue-t érdemes megemlíteni, aki meg tulajdonképpen vevőt keres saját magára, próbál egy nagyobb létersággal összeolvadni, hogy megmenekülj az esetleges pénzügyi problémáktól.
Valószínű, hogy ezeket a problémákat a legnagyobb repülőgépgyártók is megérzik, és gondolom a megrendeléseken is látszik most, hogy éppen hogy áll a piac. Ugye mind a két nagy gyártónál, az Airbusnál is, meg a Boeingnál is vannak problémák. Te itt az imént említetted az Airbus hajtómű problémáit, nem kis probléma egyébként. Tehát ha egy repülőgépen pont a hajtómű a problémás, azért az nem hangzik túl jó utasként. De ugye a Boeing viszont, hát ott meg a szoftver volt olyan problémás, hogy egyszerűen a pilóta ellenében földhöz csapta a gépet. Mondjuk ez pár évvel ezelőtti probléma, de szerintem ebből még nem jöttek ki.
Igen, ebben igazad van, ezt én is így látom. 2019-ben sokkolt a világot, hogy röviddel egymás után két vadi új 737-es MAX típusú Boeing is lezuhant, sok száz halálos áldozatot követelve, és akkor indult egy nyomozás, ami tényleg ilyen hajmeresztő dolog derültek ki a Boeingnek a működéséről. Szerintem vitatható, hogy ez most csak hibák sorozata volt, vagy esetleg a mulasztás is történt, tehát szándékosan próbálta mondjuk a Boeing az új típusát minél hamarabb engedélyeztetni, még akár annak az árán is, hogy bizonyos rendszereket nem ismertek kellően a pilóták, amik hozzájárultak ezekhez a katasztrófákhoz. És való igaz, hogy azóta is inkább a problémákat lehet olvasni, és kell komoly lépéseket tenni a Boeingnek ahhoz, hogy visszatérjen a korábbi útjára. Ugye ez nem egy friss probléma, ami most 2018-19-ben voltak ezek a katasztrófák, az nem egyik pillanatról a másikra következett be. Sok évtizedes rossz stratégiai döntéseknek volt ez tulajdonképpen az eredője. Szerintem két nagyon személyes példája van ennek a hanyatlásának a Boeingnek. Ugye ez egy nagyon nagy presztízsű amerikai cég, valahol Seattle környékén volt sokáig a főhadiszállásuk, viszont a 2000-es években a cég felső vezetése az elköltözött a gyártósorok mellől Chicagóba, azzal az indoklással, hogy a cég vezetése nem akar túl sok mérnöki kérdéssel, mérnöki problémával foglalkozni. Az ő legfontosabb feladatuk az az értékteremtés a cég befektetői számára, és egyre inkább egy ilyen pénzügyi cég felfogását követte a Boeing, ahol a költségcsökkentésen, a folyamatok egyszerűsítésén van a hangsúly, az alacsony hozzáadott értékű összeszerelést azt nem ők akarták végezni, hanem kiszervezni különböző kisebb cégeknek, és tényleg egy pénzügyi fókuszú gondolkodás lett úrrá a vállalaton.
Ez nem annyira tesz jót egy repülőgépgyártónak, azért ezek a nagy repülőgépgyártók úgy nőttek föl, hogy ott hihetetlen műszaki tudás és ilyen szerelem gyerekek voltak ezek a repülőgépek. Ha ugye most az éppen kifutott Jumbo-t nézzük, az egy pont egy ilyen történet volt, hogy az mindenkinek egy ilyen szerelem darab volt. Az egész gyár imádta a típust, és most nem akarok itt ebbe a történetbe elveszni, de hogy akkor pont ezt a lelkét vették el ennek a történetnek ezzel.
Egy kicsit igen, tehát áttértek a kőkemény kapitalista számokra. Egy óriási növekedés és egy óriási értéknövekedés volt azért sok évtizeden keresztül, de aztán előjöttek ennek a hátulütői is. Említetted a 747-est, mint szerelem projektet. Ezzel talán jól párhuzamba hozható egy rejtett kamerás felvétel néhány évvel ezelőttről, amikor az akkor újnak számító Boeing 787-es egy kisebb gép gyártó során beszélgettek a munkások, vagy a mérnökök, és azt a kérdést tette fel ez a rejtett kamerás riporter, hogy ő repülne ezen a repülőn. És biztos, hogy össze van vágva, de azért jó néhány olyan válasz is volt ebben a videóban, hogy ő biztos, hogy nem merne ezen a gépen repülni, és a családjának sem ajánlaná ezt a gépet.
Hát ez persze, egy jó reklám.
Persze azóta ez a gép sok éve üzemben van, és még nem volt erre semmilyen probléma, tehát hogy ez talán egy túlzott óvatosság, de azért mutatja, hogy megáltatott a munkásoknak, a mérnököknek is a hozzáállása magához, a Boeinghez.
Na most az hajtómű gondok hosszú távon hogyan befolyásolhatják, hogy befolyásolhatják-e az Airbus jövőjét, vagy pedig pont talán az, hogy a Boeing házatáján problémák vannak, ez újabb piaci lehetőségeket nyit.
Adódna a lehetőség, hogy most akkor az Airbus lecsap a Boeing problémája miatt esetleg visszamondott megrendelésekre, de az Airbus sem tud olyan gyorsan reagálni, ő is egy nagyon hosszú folyamat, mire egy repülőgép elkészül, neki is voltak ugye kihívásai az ellátási láncok kapcsán, rengeteg közös beszállítója van a Boeing-el, ha ott probléma van, az mindkét céget egyformán érinti. Az Airbus inkább egy ilyen lassú kivárásra játszik most látszólag, neki is vannak megoldandó problémái, ugye ez a hajtómű probléma az azért is különösen kellemetlen számukra, mert a hajtómű az nem az ő termékük, azt egy másik partner gyártja nekik, nincs rálátásuk arra, ez mikor lesz megoldva, milyen kiesést okoznak ezek az ügyfeleknek, de napvégén a légitársaságok még csak az Airbusszal állnak kapcsolatban, nála tudják ezt a problémát jelezni, de le szemben merő fel az elégedetlenség. Úgyhogy egy beszédes számtanál, hogy bármennyire is beszélünk Boeing problémákról és Airbus stabil növekedésről, januárban 45 darab Boeing gépet adtak át újonnan. Ez sok éves rekord, volt, hogy hónapokig amúgy egyet se adtak át, vagy teljesen leállt inte a gyártás. Most ugye visszatértek egy erős szintre, ezzel szemben az Airbus, ahol azért komoly problémákról, főleg a gyártás során nem hallunk, ő csak 22 gépet tudott átadni. Így azért nehéz lesz piaci helyzetet nyerni, piaci részesedést nyerni a Boeingtől.
A Gránit alapkezelő szenior értékesítési és terméktámogatási menedzserét, Duha Bencét Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza.